Kedves testvérek, visszatérünk a nagy katekizmus magyarázatához, hiszen az az egész évi anyagunk csak olykor egy-egy aktualitásért elhagyjuk a kijelölt tanmenetet, hogy így volt a múltkor órán a kádi évvel kapcsolatosan, előtte valón pedig a ökumenének a hetében arról kellett szólni, és hát korábban is volt példa arra, hogy nem azt a menetet használtuk, ami a nagy katekizmusban van. Ismétlés a tudás anyja. A nagy katekizmus négy részből áll. Az első a hitre vonatkozó igazságokat, utána a hit szentségeit, a hitből fakadó életet, a harmadik rész, és utána pedig az imádságot hozza a katekizmusunk, mint erőforrását a keresztény életformának. A hitből fakadó élet magyarán keresztény erkölcsiség, ami megalapozást kívánt többek közt arról, hogy mégis mi az alapja annak, hogy mi egy külön etikával, morálissal merészelünk a világ elé állni, és nem elégedünk meg azzal, amit az emberiség 2000 év alatt, nem 2000 év alatt, hanem évezredék alatt hagyományá tett, szokássá. A kinyilatkoztatott vallás alapján, ami már az Ószövetséggel kezdődött, valljuk, hogy Isten képére vagyunk teremtve. Itt van a keresztény morális megalapozása. S hát az a vágy, ami az emberekben él a boldogságra, az bennünk is ott van, és maga a kinyilatkoztatás is foglalkozik vele, Jézus pedig programadó beszédjében, mint egy prelúdiumot elénk adta a nyolc boldogságban, azt a fajta életfelfogást, amit az új szövetség, az evangélium megkíván, ezért volt többször szó arról, hogy mit jelent a nyolc boldogság egyes boldog mondása. Ezt követően a keresztény szabadságról szóltam, hiszen a szabadság föltétele annak, hogy morálisról, etikáról beszélhessünk. Éppen ezért ott, ahol azt mondják, hogy nincs emberi szabadság, történetesen azért, mert vallási alapon pátumot mondanak, vagy erőteljes predestinációt, hogy az Isten minket erre kijelölt, akár mi csinálunk, azt kell csinálnunk, mint hogy az egyszerű ember szokta mondani, hogy megvan írva, nekünk azt kell csinálni, ami megvan írva, vagy az iszlámnál a fátum, hogy még az is ki van jelölve, vagy meddig kell egy helyen lenni, ameddig Allah így akarja. Illetve a nem vallásos alapon lévő etikáknál, lásd marxizmusnál, nincsen igazában szabadság, mert azt mondják, hogy ki van szolgáltatva az ember, a társadalom, a biológia, meg a mit tudom én, a politikai törvényszerűségeknek. Csak az a gond, hogy akkor hogy lehet az, hogy mégis felelősségre vonnak embereket, ha nincsen szabadságunk. A szabadságot követően pedig, ami ezt megítéli, az a lelki ismeret, ami speciálisan emberi dolog, mert az állatoknak ugyan van egy ösztönvilága, amit dresszírozni lehet, félelmeik is vannak, örömeik is vannak, de nem a szabadságból eredő. És aztán arról is szó volt, hogy minek alapján állapítjuk meg, hogy ez most erkölcsös, vagy erkölcstelen cselekedet egy dolog, amikor előttünk áll, ugye? Tehát miért ne legyek tisztességes, kiterítenek, úgy is mondja József Attila, miért legyek tisztességes, kiterítenek, úgy is. Mi nem ezt a fölfogást valljuk, hanem azt mondjuk, az erkölcsiség az követelmény a jónak az elfogadása az ember számára. És utána ugye azok az erények kerültek előtérbe, amit az emberiség ősidőktől már vallott, az úgynevezett sarkalatos erények, amelyet fölhasznált a keresztény etika is. Nevezetesen az okosságot, a mértékletességet, az igazságosságot, amiről több szó is esett az elmúlt időben, ezek az erkölcsi erőfeszítések, illetve a kitartást, az álhatatosságot. Mert ezek az ókori világban is már elismert élet tevékenységek voltak, és miután áll itt is az, amit a hit és a erkölcsi cselekedetek területén mindig is vallunk, hogy a természetesre épül föl a természet fölötti rend, ezért ez is benne van megnemesítve a keresztény etikában, ahogy azt annak idején már Szent Ágoston is, de még jobban Aquinói Szent Tamás is tette. És hát akkor itt vannak az erkölcsi erények. Talán még azt a isteni erények, na így akartam mondani, ugye az erényről már volt szó, hogy valójában mi is az. Egy állandó, szilárd készség a jó megtételére. Jó cselekvési készség. Vagy talán így is lehetne mondani a mai embernek, hogy egy ilyen erkölcsi rutin. Akinek van egy rutinja, az annélkül tud egy feladatot elvégezni, hogy különösebb erőfeszítésébe kerüljön. Emlékezzünk rá, hogy milyen nehéz volt nekünk annak idején tanulni, olvasni, vagy összeadni nagyobb számokat. De mikor ezt megtanultuk, akkor mint szoktuk mondani, mint a vízfolyást, ránéztünk egy szövegre, és olvastuk. De ugyanígy a számolással is így voltunk, ami erényünké vált, rutinná vált. Hát ilyen az erkölcsi életben is az erény, hogy nem kell különösebb gondolkodás rajta, hogy mit kell tennem. Tehát, amikor van egy kétséges helyzet, akkor akiben benne van az igazság érzet, és az igazság utáni állandó törekvés, az nem enged például a korrupciónak, vagy csalásnak, vagy ilyen ehhez hasonlónak, hanem abban a pillanatban azt mondja, hogy ezt nem tehetjük meg, mert erényévé vált. Hát így van a három isteni erény is, a hit, remény, szeretet, aminek van egy természetes megvalósulási formája, hiszen azok az emberek is, akik nem hívők, valamilyen hittel mindig rendelkeznek. Hát annak idején említettem a hit évében Kowalowskit, ezt a lengyel filozófust, azt mondja, hogy a természet tudományban alapvető a hit. Hát úgy fogadtunk el tételeket fizikából, matematikából, hogy elhittük a tanárnak. Aztán érettségi tájékán megtanultuk a levezetést, hogy hogy jutottak oda, hogy hogy kell a gömb külső felületét kiszámítani. De amikor elfogadtuk, hittünk. Tehát még a tudományban is ott van a hitnek a kérdése. Hát a mindennapokban, meg különösen is, az is a baj, hogy nincs hit és nincs bizalom egymás iránt. Ugyanígy megvan a remény is a természetes vonatkozásban is. Tavasszal elvetik az emberek a különböző veteményeket abban a reményben, hogy az ki fog kelni és termést hoz. Tehát nem úgy veti el, hogy nem lesz belőle semmi. És ugyanígy van egy szeretet is az emberek között, megszületik a gyermeke, normális esetben eltölti a gondoskodás, a felelősség tudata az embereket, az újszülött iránt. Az isteni erény az magasabb szinten ugyanezt magában foglalja, mert azt mondjuk, hogy Istenből indul ki ez az erény eredete, hogy mi hiszünk, hogy mi remélünk és mi szeretünk. Ez a magasabb rendű hit, remény, szeretet Istenből indul ki, ő a célja és beteljesítője, amikor az isteni erényekről szólunk. Itt a katekizmusunkat rövidítetten szól róla, természetesen a többi részeken szól a hitről, vagy a reményről, igazságosságról, de itt összefoglalólag egy-két oldalban. Viszont ennek van egy földolgozottabb formája is, már a régi erkölcstan is tartalmazta ezeket. Az újabb időkben születtek ezzel kapcsolatos enciklikás. És hát nagyon hálásak vagyunk 16. Benedek pápának, hogy ő alapműveket hagyott ránk. Alapműve volt a názáreti Jézusról szóló három kötetes műve. Az egy nagyszerű és összefoglaló, lelkiséggel eltöltött teológia. De ugyanígy írt a hitről, reményről, szeretetről is egy-egy enciklikát, és érdekes módon, hogy nem ebben a sorrendben kezdte, hogy először a hit, aztán a remény, aztán a szeretet, hanem a szeretettel kezdte, Deus Caritas Est. Ez volt az első enciklikája 2005-ben pápaságának első évében. És utána megírta a Spe Salvit a keresztény reményről. Ezt egy két évre rá írta meg 2007-ben. És a lemondásának az évében már majdnem kész volt a hitről szóló enciklikája, a Lumen Fidei, a hit világossága. De ezt Ferenc pápa fejezte be, ekkor volt egyébként 2012-ben, ha emlékszünk rá, a hit éve. Egy évig volt erről szó, akár csak most az elmúlt év, a jubileumi szent év szólt a reményről. A Lumen Fidei, a hit világossága, maga Ferenc pápa írta még 2013 elején, hogy 16. Benedek szeretetről és reményről szóló enciklikában elmondta a katolikus tanítást, és a hit, amely Isten ajándéka, s tőle belénk árasztott természet feletti erény, ez majdnem teljesen kész volt, néhány kiegészítést tettem hozzá, írja Ferenc pápateát. Azt lehet mondani, hogy ez is az ő műve volt. Érdemes mind a hármat átvenni, átolvasgatni. Nyilván, hogy egy ilyen összefoglalásban nem lehet részletesen újra kitérni mindegyikre, hiszen itt összefoglalásról van szó, hanem csak kiemelni olyan lényeges szempontokat, ami fölül emeli ezeket az erényeket, a természetes hit, remény és szeretet valósága fölé. És itt ez a hit, hogy Istenben hiszünk, amit nekünk a kinyilatkoztatásban mondott. És azt lehet mondani, hogy ez nem más, mint az embernek a válasza arra, amit az Isten kinyilatkoztatásban az emberrel közölni akart. És annak idején ugye vettük a hit nagy példaképeit, az Ószövetségből Ábrahámot, az Új Szövetségből Szűzmáriát, aki hisz, és a hitvallásnak az a hármas tagoltsága, hogy hiszük az Istent, hiszünk Istennek, és hiszünk Istenben, ez nem szószaporítás, nem tautológia, mint mondaná a nyelvész, hanem a hitnek más-más irányultságát jelenti. Hogy hiszük az Istent, akkor azt, amit a kinyilatkoztatás tartalmaz, hogy hisszük, hogy a világ mindenségnek van alkotója. Erre ugyan már emberi ésszel is rájöhetünk, hogy nincs magától, de a kinyilatkoztatás felerősíti bennünk, hogy higgyünk a Teremtő Istenben, a megváltó, kinyilatkoztató Istenben. Hogy Istennek hiszünk, ez már több, mint egy ilyen elméleti dolog, hogy hát hiszem az Istent, nem tagadom, hanem az életemet alakítom a szerint. Ugye mindikor az utcán megkérdezem, hol van ez a utca, amit én nem tudok, és azt mondják, menjen még két utcát arra, akkor én arra megyek is, nem fordítva. Hiszek annak az embernek, hát hiszek Istennek az élet alakításban. Az pedig, hogy Istenben hiszek, az a teljes bizalmat jelenti. Teljes ráhagyatkozást. Mint amikor a cirkuszos fönn a magasba teljesen ráhagyatkozik a másikra, az akrobata, hogy elkapja, vagy nem fogja elengedni, hogy egzisztenciálisan is rábízza önmagát, ezt jelenti. Egyébként a hitben egyrészt benne van az igaznak tartás, és benne van a bizalom. Mi katolikusok pontosnak tartjuk az igaznak tartást. Miért mondom ezt? Mert a protestáns hitben sokkal erőteljesebb a bizalom. Luthernél is. Hogy bízok az Istenbe, hogy megbocsátja bűneimet. Bízok benne, hogy üdvözíteni akar. Mi az igazságot is fontosnak tartjuk, hogy eljutunk arra az igazságra, amit Isten tanított, amit értelmünkkel is föl tudunk fogni, azt is fontos, hogy igaznak tartjuk az Istent. Igazoljuk az Istent. Ezért is, ez már csak egy ilyen praktikus dolog, hogy a katolikus teológiákon mindig van filozófiai oktatás. Nem is kevés. 2 éven át. Persze annak van teológiai tartalma. A protestáns teológiákon szinte ismeretlen volt nagyon sokáig a filozófiai oktatás. Nagyon alapos biblikus tanítás volt, vagy pasztorális tanítás, de a filozófiai az valahogy úgy kimaradt. Nálunk a hithöz az igaznak tartás is ott van. És azt igazolni akarjuk a hitünket, hogy az értelemszerű meghódolás. És aztán ugye ebből adódik az, hogy mi fontosnak tartjuk a hit és tudomány viszonyát. Már Aquinói Szent Tamás is, a későbbiek is. Második Szent János Pál pápa, Fides et Ratio, az értelem és hit. És maga 16. Benedek pápa számtalanszor elmondta, hogy a kettő egybe tartozik. És épp ezért mondja azt, hogy amely hitből hiányzik az igazság megismerése, az igazság utáni vágy, ott fundamentalizmussá lesz, ami annyit jelent, hogy ilyen rajongó hitté, hogy aki nem azt hiszi, amit mi hiszünk, azt öljük meg. Ugye? Itt pedig az igazságnak az ad egy tartalmat neki. De amelyik igazságból hiányzik a hittel kapcsolatos moralitás, ottan oda megy a tudomány abba a világba, hogy amit megtehetünk, azt mindent meg is teszünk. Tehát nem tud nemet mondani, mert azt mondja, miért ne tehetném meg, hiszen a lehetőségeim megadják ezt a módot, hogy ilyen és ilyen biológiai dolgot vigyek végbe átültetésekkel, mert van rá lehetőségem, megteszem. Mi meg azt mondjuk, hogy valahol határt kell vonni. Én most azt hiszem, mindenki hallotta, hogy a magyarországi reformátusok gondolkodnak azon, hogy kilépnek a református világszövetségből. Mert azok már teljesen elmentek ugyanebbe az irányba, a liberális irányba, hogy legyen gender, LMBTQ, amiért meg lehet tenni, fogadjuk el. Azt mondják, hogy ezt már nem tehetjük meg, fontogatják, hogy kilépnek belőle. Ugye nálunk van a tanítóhivatal, és az igazságnak a megkeresése a hitbe azért az egy nagy óvadékot jelent, ilyen esetekben, és a hitletéteményhez való ragaszkodás. Tehát itt kell látnunk, hogy a mi hitünk a tudományhoz való viszonyában azért az meghatározó, és a hitnek a szabadsága is, hogy mi nem kényszerítünk. A prozelitizmust, hogy kényszerítsünk valakit a hit elfogadására, ezt ma már nem fogadhatjuk el. Volt rá példa történelem folyamán, hogy abból indultak ki, amit a példázatban olvasunk, hogy a királyi ház nem telik meg vendégekkel, és azt mondja a példázatban az úr, a király, hogy menj ki az utakra, és kényszerítsd be az embereket, hogy itt legyenek nálam a lakodalmon, a vendégségbe. És ezt félreértelmezetten úgy vették, hogy azt mondták, hogy hát ez így van, akkor A hitre lehet embereket kényszeríteni, ha akar, ha nem. Ezt nem fogadhatjuk el, tehát a hitnek a szabadságát vállaljuk, amikor a hit természet fölötti voltáról vallunk. És akkor ugye különbséget tettünk arról, hogy van a hit tartalma, a Fidesz kvé, és ahogyan hiszünk a Fidesz kva, erről szó volt annak idején. Most hát ugyanígy vagyunk a reménynek az erényével is, hogy túllépünk a természetes reményen. És a természetes remény már az is ugye jövőre, jóra irányul, meg hogy képesek leszünk majd azt megvalósítani. Ez mindenképpen a föltámadt Krisztus által hozott üdvösségre irányul. Hisszük az üdvösséget, mondja Szent Ágoston. Megalapozzuk azt, hogy eljutatunk az üdvösségre. De reméljük, hogy eljutunk oda. Tehát itt ez a természet fölötti remény, a spe salvi, amit nagyon szépen fejt ki Benedek pápa keresztény reményről, az éppen azt mondja, hogy ez a nagy remény. Mert ő a kis reményről úgy szól, mint emberi tevékenységről, hogy hónap is főkel a nap, hónap is majd teszünk valamit, ez az emberi remény. Kis remény, a nagy remény, ami fölé emelkedik a hétköznapi cselekedeteinknek, és akkor mutatkozik meg leginkább, amikor a földi életünk számára már nem terem remény. Most volt egy ilyen végső stádiumban lévő emberekkel való beszélgetés, Zalai kórházból rákos betegekkel. Nem tudván aludni, éjszaka hallgattam, és akkor ugye, mondják, hogy hát a rákos betegség ma nem olyan, mint régen, bár az orvosok is meghökkennek, mikor megtudják, hogy ők is rákos betegek, mert hát lehet gyógyítani, meg hosszabbítani az életet. De van egy pont, amikor meg kell látni, hogy semmiféle orvosi beavatkozás már nem használ, csak a szenvedésre hosszabbítja meg az ember életét, az agonizálása majdnem csak. És akkor mondták, hogy hát ez a legnehezebb. Ezt alig vállalja valaki, hogy ilyen emberekkel beszéljen. Na most, ha hívő emberek vannak betegségben, meg hívő az orvos is, akkor se könnyű, de erről a dologról, hogy befejeződik az életünk, sokkal könnyebb szólnunk a keresztény reménynek a birtokában. Hogy ez ekkor jön, hogy a föltámadásba vetett hit, ez az a keresztény remény, ami akkor is megvan, amikor az embernek már földi reménye nincsen. Istenből indul ki, és Istenre irányul ez a bizakodásunk, ez a reményünk. Na most ott van aztán még a hit, a keresztény szeretetnek a Deus Caritas Est című enciklika, erről szól, erről is, mint isteni erőnyről. Először is úgy, hogy mindeneknek a forrása nem csak alkotója az Isten, hanem magának a szeretetnek a forrása is az Isten. Belőle árad ki, S ráirányul a mi szeretetünk. Tehát az enciklika a szeretettel kapcsolatosan először is elemzi a szeretet fogalmat. Nekünk ugye gyakorlatilag egy szavunk van rá, legfeljebb azt mondjuk, hogy szerelem. Szeretet és szerelem, a házasság kete, ilyenkor ezt a kettőt úgy cserégetni szokták. De az ókori világ az hármas fogalommal élt, az erosszal, a filiával és az agapéval. Az erosz az valóban tartalmazza az emberi szerelmet, az ösztönösséget, de a görög világban, ahogy írt a Benedek pápa, többet jelentett. Mi fokoztuk le csak arra, hogy szexualitás, az erosz, a erotika. Erotikus filmek, az olyan film, ami mindig súrolja esetleg a pornográfiának a határát. Tehát mondja, az ókori világban az egész embert átjáró valóság volt, aminek egy szelete volt maga a szexualitás. A Biblia kevéssé foglalkozik az erosszal, bár van egy nagy könyve, ugye, a Ószövetségben, így van, a Énekek éneke, ugye, az a könyv, amely valóságban biztos, hogy először emberi szerelmet akart ábrázolni, már később a magyarázók, történetesen egy Aquinói Szent Tamás is az Isten és ember szeretet kapcsolatára emeli föl ezt a könyvet. Sokkal többször van szó a filiáról, a baráti vagy a szülői szeretetről. Éppként az ókornak is nagy levelei, írásai vannak a barátságról. És ez a új szövetségben is benne van, hát maga Jézus mondja, hogy barátaimnak hívlak benneteket. Ebben is benne van az érzelem is, de sokkal magasabb rendű és önzetlenebb már, mint az erosz. És aztán van az agapé, ez a szeretet újdonsága a bibliai szeretetben, ami az Istennek a föltétlen szeretetét mutatja, hogy fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, mondja Jézus a hegyi beszédben. És ő maga az, aki bemutatta, láthatóvá tette ezt a szeretetet végsőkig elmenő áldozatával. És hogy erre mi is képesek vagyunk, az azért lehet, mert az ember Isten képére teremtett ember. Olvastam egy ilyen kis írást mostanában, és tényleg erre sose gondoltam még, azt mondja, hogy hát úgy szörnyűködünk a iszlám fundamentalizmusán, azon, ami például Nigériában is van, hogy egyszerűen megölik a keresztényeket, Isten tisztelet bármilyen tevékenység közepette, megrohanják a falvaikat, és megölik őket. Szinte mindennapos keresztények halála. Azt mondja ez az író, hogy hát ne csodálkozzunk, maximum az van, hogy Allah irgalmas, de nincs az, hogy szeret. Nincs az, hogy szeretned kell embertársadat. Arról meg aztán pláne nincs szó, hogy az ellenség iránt is tanúsíts nem érzelmi, hanem jó akaratú szeretetet. Ugye, vannak olyan részek a Koránban, ami kimondottan a másként vélekedő, gondolkodók, keresztények elpusztításáról szólnak. Persze most már a Szenttáborút is, meg a ilyen dzsihádot is kicsit nyugaton másként értelmeznek az iszlámba, de a fundamentalista iszlám szó szerint érti. És azt mondják, hát nincs arról szó, ami nálunk az, hogy szeretet ad Isten, ki szeretetben él, Istenben él, és Isten él ő benne. És ugye hát az új parancs is, amit Jézus az utolsó vacsorán meghagyott, az nem más, mint hogy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket. És aztán ugye az egyház feladata közé sorolja, nem is kicsi, hanem a legnagyobb feladatok közé a szeretet gyakorlását. Tehát van a hármas kötelezettsége az egyháznak, a kérugme, hogy hirdetni az igét, ez a tanúságtétellel, a martíriével kapcsolható. Van az Isten tisztelet, az Isten dicsőítése, a liturgia, és van a diakónia, ami mondja Benedek pápa, meg hát mindig is mondtuk, hogy ez nem egy járulék, hanem fontos feladata az egyháznak. És hát ő arról is szól, hogy miután az igazságot Benedek pápa nagyon fontosnak tartotta életében, a jelmondata az is volt, hogy ő az igazság munkatársa, a János leveléből vette ki ezt a mondatot, azt mondja Benedek pápa, nem állítható szembe az igazságos rend, az igazság a szeretettel. Idézi, mert ő is nagy kedvelője volt Szent Ágostonnak, hogy amely közösség, amely államban nincs igazság, az egy rablóbanda, mondja Ágoston. Tehát akkor szeretet még inkább nem lehet. Tehát az igazságosság alap a szeretetbe. Azt meg kell cselekedni. Csak túlszárnyalhatja az igazságosságot a szeretet. És az egyház karitatív tevékenységét azt különböző szervezetek által kell gyakorolni. Kiemeli azt, hogy magának a püspöknek, a hierarchiának is feladata van, illetve az egyes szervezeteket működtető híveknek, laikusoknak, ahol a karitász, a diakónia megvalósul. Tehát, hogy ez egy állandó feladatunk, hogy ezt a szeretetet gyakoroljuk, mert ez egy olyan tevékenység, ami a tanúságtételnek aranyfedezetet ad. Hogy szólunk Jézus Krisztusról, szólunk a hitünkről, de a szeretett tettei, a jó cselekedetek, azok az, amelyek megalapozzák ezt a tanúságtételt. És hát jövő alkalommal lesz majd szó a Szentlélek gyümölcseiről, mert még az is ide tartozik a erkölcsiségnek ebbe a vonalába, hogy mondja, hogy a Szent Lélek segít bennünket, és az imádság, hogy a szeretetet gyakorolni tudjuk. Hiszen az, amit mi a karitatív szervezetekkel teszünk, a diakóniával, az nem egy filantrópia csupán, nem egy ilyen humanisztikus dolog, hogy hát befektetünk valahol, hogy majd aztán visszakapjuk. Egy ilyen jótéteménykedés valaminek a reményében, hogy majd úgyis visszakapjuk egy ilyen filantróp baráti cselekedetként. Mi most felemelünk benneteket, elmaradott népeket, mert majd annak idején ti ezt nekünk vissza fogjátok fizetni. Hanem kapcsolódik ahhoz a szeretethez, amit Jézus Krisztus hozott. És hát, hogy ez a szeretet azért valósulhat meg, mert Isten képére vagyunk teremtve, mondja Benedek pápa. És itt van a hármas erény, amiért imádkozni kell, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Aki ismeri a rózsafűzérnek a titkait, hiszek egy mi atyánk után, mindig van egy hármas üdvözlégy Mária, annak a leggyakoribb, legrégibb titka, hogy hitünket növelje Jézus, reményünket erősítse, szeretetünket tökéletesítse. Nem is gondolunk rá, hogy ez a isteni erényekért való imádság. Mert aztán van a gondolat, akarat, meg ez melyen Szent Ignáci dolgoknak a tovább vitele, de ez nagyon fontos, és mindre megvan a szentírási példa, hogy az apostolok is kérik, hogy növeld bennünk a hitet, ugye? A megerősített reményt, ugye? Hogy tudjunk hinni és remélni az üdvösségbe, és a szeretetünk a számítástól, meg a befektetéstől azért mentesüljön azzal, hogy tökéletes szeretettel tudjuk Istent szeretni, és igyekszünk önzetlenek lenni embertársaink iránt. De ez mindig megerősítésre szorul, ezt tudjuk. Tehát ezek is olyan erények, amiket gyakorolni kell, illetve ahogy a sarkalatos erényeknél kérnünk kell az isteni kegyelmet, hogy abban helyesen járjunk el, vagy meg tudjunk benne maradni okosságba, mértékletességbe, állatatosságba, igazságosságba, ugyanúgy ezt is kérnünk kell. Ezeket az Isten erényeket, hogy minél inkább megismerve meg is valósítsuk az életünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.
Caritas in Veritate.